Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Hogyan ítélhetjük meg a történelem nagy nő alakjait, akik egyébként legtöbbször a férfiak uralt a világban éltek, járták a saját útjukat, és egyáltalán hogyan lehet újra keretezni mindazt, amit korábban tudtunk, ahogy a férfiak meséltek ezekről a különleges asszonyokról. A mai műsorban a történelem nagy nő alakjairól, magáról az alkotás folyamatáról, illetve az útkeresésről, karrierépítésről beszélgetünk. Vendégem a stúdióban pedig Mörk Leonóra, író, szerkesztő, újságíró. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én örülök, hogy itt lehetek, köszönöm.
Beszélgetésünk apropójának azt is mondhatnánk, hogy nemrég jelent meg Saját utakon címmel a legutóbbi könyved, a 15.
Úristen, mindig zavarba jövök, mikor ezt megkérdezik, mert van, aminek több kiadása is van, van, ami például a Hellinger Madonnának úgy van több kiadása, hogy az új kiadáshoz hozzáírtam.
Nem is keveset, ha jól tudom.
Igen, tehát nem
70 oldalt legalább.
Igen.
Tehát és akkor tovább ment volna a történet?
Hiányzott a történetből egy rész, vagyis én úgy éreztem, hogy hiányzik belőle, és akkor megírtam.
És egyébként ez azt jelenti, hogy ilyen maximalista vagy, aki folyamatosan még csiszolgatná azt is, ami készen van?
Nem, ugyanis én alapvetően újságíró vagyok, és ott, ahogy az egyik kolléganőm mindig mondta, hogy nem kell már annyit gyönyörűzni, tehát el kell tudni engedni, különben elúszik a lap. De ez az egy regényem olyan volt, amit úgy éreztem, hogy szívesen megírnék egy múltbeli történetet, ami úgy amúgy is kerek egész volt, de ez szerintem még teljesebbé tette. Na most akkor ez egy könyv, vagy két könyv? Tehát így nagyon
kérdés,
nehéz. Nagyon nehéz megmondani, hogy hány. Több mint 10.
Igen, és azt mondtam, hogy onnan is indulhatnánk, vagy lehetne az is az apropója a beszélgetésünknek, hogy itt a legújabb, vagy legutóbbi könyved, de hogy annyi mindent lehet rólad tudni, vagy lehetne rólad még többet tudni, úgyhogy én azt gondolom, hogy induljunk az írói léttől, hogy te ezt hogyan látod. Alapvetően ezzel kapcsolatban, ha belegondolok, romantikus elképzelései vannak az embernek, hogy milyen egy író, hogyan alkot, de milyen a valóságban az írói lét, vagy te hogy éled meg?
Szerintem, ha az ember bármilyen olyan szakmára gondol, amiben ő nincsen benne, hogy tök más elképzelései vannak, hogy az milyen, mint amilyen a valóságban. Tehát van egy idealizált elképzelés, és van maga a valóság. Ami a kettő között nyilván van valamennyi átfedés, de hát azért nem teljesen felel meg egy író élete sem azoknak az elképzeléseknek, amit mások gondolnak ő róla.
Ez te hogyan alkotsz? Hogyan írsz?
Én nagyon szeretem azt a kifejezést, és kénytelen is vagyok azt a kifejezést használni, amit Fini Petra kolléganőmtől tanultam, azt mondja, hát mi zugírók vagyunk. Tehát, hogy az ember, hogyha ha nő, ha másik munkája is van, ha gyereke van, ha gyerekei vannak, akkor tényleg csak, mint a zugügyvéd titokban tevékenykedik, úgy írni is, hát nem azt mondom, hogy titokban, de minden esetre ilyen lopott időpontokban lehet. És én nem tartom azt véletlennek, nekem egy lányom van, és ő már felnőtt. De az én első regényem azután jelent meg, hogy én elmúltam 40 éves. Egyszerűen azért, mert amíg gyereked van, és főleg amíg gyerekeid vannak, addig én úgy érzem, hogy az agyadnak egy jelentős részét lefoglalja az, hogy mi van a gyerekkel, hol van, ide kell vinni, oda kell vinni. Tehát az agyadnak van egy olyan része, ami szerintem ilyen GPS-ként működik. Tehát, mint hogyha a gyerekben vagy a gyerekekben is lenne GPS, és az a te agyadban az folyamatosan futna, vagy egy radarképernyő, és folyamatosan néznéd, hogy ki hol van.
És még milyen, mennyi minden feladatot kell velük kapcsolatban megoldani.
Igen.
És azt mondod, hogy amikor viszont felnő a gyerek, vagy felnőnek a gyerekek, akkor rengeteg kreatív energia szabadul fel?
Hát én azt nem mondhatom, hogy az nekem nem voltak korábban kreatív energia
felszabadul. De hogy pluszba elkezdhet szárnyalni az ember egy másik területen, hiszen felszabadul egy csomó energia, ami eddig le volt kötve.
Igen, ez mikor én elkezdtem az első könyvemet írni, vagy az első regényemet írni, ez nem volt tudatos. Tehát én észre se vettem azt, hogy tulajdonképpen az, hogy valamivel több időm van, akkor az adta ezt a lehetőséget, hogy egyáltalán megfordult a fejemben, hogy hosszabb szöveget is írjak annál, mint amit nap, mint nap, vagy hétről hétre kellett előállítanom. Én akkor az Elle magazinnál dolgoztam, az 2001-ben indult Magyarországon, és akkor én ott főszerkesztő helyettesként dolgoztam majdnem 10 évig, és az, amiből az első regényem lett, ez az utolérhetetlen Mr. York, ez tulajdonképpen teljesen egy újságírói műfaj volt. Tehát abból született a sztori, hogy én meg akartam csinálni egy interjút, ami úgy nézett ki, hogy hát ez tök egyszerű dolog lesz, és aztán nagyon megbonyolódtak a dolgok, és mindig történt valami. És az egyik értekezleten azt mondta a főnököm, hogy miért nem azt írod meg, hogy nem csináltad meg ezt az interjút. És akkor ugye a homlokomra csaptam, hogy hát tényleg, hát akkor miért nem ezt írom meg? És elkezdtem írni, és még akkor se gondoltam azt, hogy ez könyv lesz, csak azt vettem észre, hogy a kollégák kinyomtatják, amit én írtam, és elolvassák, és akkor így kézről kézre adják. És aztán egy reggel azzal jött be az egyik kolléganőm, hogy ő este, mikor ment haza, akkor a metrón olvasta az én aznapi termésemet, vagy előző napi termésemet, és hogy elfejtett leszállni a megfelelő megállónál, hanem csak akkor vette észre, hogy hoppá, amikor már elértek a végállomáshoz.
Visszajelzés.
Igen, és akkor ez nekem úgy nagyon jól esett, és ebből jöttem rá, hogy ezek szerint én tudok úgy írni, hogy az másoknak az érdeklődését hosszasabban is leköti. És ez aztán akkor ebből született ez a regény, amit a Jaffa kiadó adott ki, és azóta az összes többi könyvemet is ők adták ki, mind a 10, ugye nem tudtuk összeszámolni, hogy hányat, úgyhogy én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, tehát ez egy nagyon jó időpontban érkezett ez a lehetőség az én életembe.
És hogyha megengedsz nekem egy kérdést, Nóra, a neved honnan származik? Mert hogy nem egy szokványos név a Leonóra.
Igen, ezt bele is írtam egyébként az egyik regényembe, az a Herceg és a lányka címregény. Tehát ez a valóságban úgy történt, hogy az én édesapámnak a kedvenc zeneszerzője Beethoven. És akkor elmesélte nekem, hogy mikor az édesanyám engem várt, akkor Miskolcon élnek, meg éltek, én is ott születtem, és ő az egyetemen dolgozott, és valamiért fölküldték Pestre. És azt mondja, hogy jóval hamarabb megérkezett, és akkor még voltak ilyen híradók, mozik. És ott mit csináljon addig, amíg kezdődik a programja, beült ott az egyik híradó moziba, és ott egy olyan filmet játszottak, amihez a harmadik Leonóra nyitány volt a kísérő zene. És akkor neki eszébe jutott, hogy hát ez milyen jó, akkor, hogyha én lány leszek, akkor engem Leonórának fognak hívni. És hát akkor így lettem Leonóra, és ezt a történetet adtam, nem a híradó mozit, hanem Beethovent, és ezt a nevet az egyik szereplőnek, a Herceg és a lányka című regényembe.
Hogyha már a szüleid szóba kerültek, milyen útravalót kaptál tőlük? A zene iránti szeretet akkor ott volt édesapádnál, de a történelem honnan jött az életedbe? Ez tőlük jött?
Biztosan, hát ugye azt szokták mondani, hogy nem mindegy, hogyha az ember, vagy ha a gyerek neki dől a polcnak, akkor mi esik a fejére, könyv vagy egy üres üveg. És ugye hát nálunk egyértelműen a könyv volt az, ami engem vagy minket körülvett. És sokáig nekem azért is nem jutott eszembe az, hogy én könyvet írjak, mert én mindig úgy gondoltam, hogy hát az író, az nem tudom, az Tolstoy, vagy Jókai, vagy Kárdonyi Géza. Tehát hogy kerülnék én oda? Meg se fordult a fejemben, hogy én könyvet írjak. Az, hogy a nyelvvel tudok bánni, illetve az engem lekött, az azért viszonylag hamar kiderült, tehát nagyon hamar megtanultam olvasni 5 évesen. Kérdezgettem a betűket, és hát nincs olyan sok betű egy idő után az ember fejébe összeáll a dolog, tehát ez így magától ment, de hát én látom, hát a lányom is így tanult meg olvasni, vagy a családban más gyerekek is, tehát nem olyan bonyolult ez, és az is világos volt már iskolában, hogy én inkább a humán tárgyakhoz vonzódom, és a gimiben a mellettem ülő barátnőmmel aztán meg is állapodtunk, hogy én megírom helyette a magyar fogalmazásokat, és cserébe leleshetem róla a fizika dolgozatnál az eredményeket, mert ahhoz olyan különösebben sajnos nem volt érzékem.
Picit térjünk még vissza az íráshoz. Megszületett akkor az a bizonyos első könyv, igen, amiről már meséltél. Onnantól kezdve egyértelmű volt, hogy ez a te utad? A könyvek, a történetek?
Ott volt egy kis hiátus, tehát én a Jaffa kiadónál utána nagyon hamar elkezdtem dolgozni, tehát kaptam tőlük más megbízásokat is. Egyébként én azt, ha így visszanézek, minden munkahelyemen az történt, hogy engem valamilyen pozícióra fölvettek, és akkor hála jó Istennek, a legtöbb helyen olyan főnököm volt, aki bízott bennem, illetve hogy mindig rám bízott valami feladatot, amit korábban még nem csináltam.
Tehát voltál marketinges is, meg nagyon sok minden.
Én már minden voltam.
Igen. Igen.
Tudod, erre szoktam azt mondani, hogy szerkesztettem én már sportrovatot is, és akkor megnézte, hogy én azt tudom-e csinálni, vagy sem. És akkor kiderült, hogy tudom. Akkor ennek örültek, és attól kezdve akkor azt rám tudták bízni. Vagy mindig adódott valami, amit na hát akkor ezt ki csinálja. Hát akkor nézzük meg, hogy a Nóra meg tudja-e csinálni. És akkor Nóra meg tudta csinálni, tök jó, akkor annak mindenki örült. Úgyhogy...
Tehát a könyvek azok mindig valami mellett születtek.
Igen, és ezt most arra mondom, hogy a könyvkiadónál is úgy jártam, hogy akkor én oda mentem, mint szerző. És akkor kitalálta a kiadónak a vezetője, hogy akkor megnézi, hogy én mégiscsak szerkesztő vagyok, tudok-e könyvet szerkeszteni. Kiderült, hogy tudok. Jaj, de jó. Akkor kaptam szerkeszteni valót. Tudok-e mondjuk PR interjúkat csinálni a szerzőkkel? Tudok. Tudok-e fordítani? Tudok. Hát addig is fordítottam istentelen sok szöveget, csak nem könyvet. Tehát ami sokféle tevékenység adódott egy könyvkiadónál, vagy adódik egy könyvkiadónál, abból én elég sok mindent kipróbáltam.
Volt egyébként egy tudatos karrierépítésed is? Mert azt mondod, hogy mindig újabb és újabb feladatokkal bíztak meg. Hát úgy emlékszem, hogy a Pest megyei hírlapnál kezdtél, ugye említetted később a Nőklapja el, és a Jaffa kiadó is ott volt a sorban. Ez mind-mind újabb és újabb kínálkozó lehetőségek tárháza volt, vagy azért volt egy pont, amikor te mondjuk például az újságírói karrieredet elkezdted tudatosan építeni?
Hát én, ahogy kikerültem az egyetemről, egyből újságíróként kezdtem el dolgozni, tehát ilyen
mert
szempontból.
Bölcsész karon végeztél.
Igen, igen.
És utána
végeztem.
Újságírást
és akkor
is tanultál.
A hírlapkiadóvállalathoz kerültem. Tehát ebből a szempontból ez tudatos volt, illetve az is, hogy én akkor milyen irányba menjek tovább, de például azt, hogy a Nőklapjához kerültem, oda hívtak. Tehát az Zétényi Lili átvette a Nőklapját, és mivel előtte az előző munkahelyemen vele együtt dolgoztam, akkor ő is látta, hogy ha végre egy használható nő, akkor azt vigyük el. És akkor így kerültem oda, és tőle is újabb és újabb feladatokat kaptam. És aztán az Elhez is úgy kerültem, hogy interjúztattak, és akkor engem választottak ki. Az utána az tudatos volt, hogy mellette akkor én elkezdtem a könyv szakmában is dolgozni, mert egyrészt meg akartam ismerni minél több oldalról, másrészt az azért sohasem árt, hogyha az ember nem egy lábon áll, mert akkor a hirtelen azt mondják neki, hogy köszönjük szépen, akkor most pakolj össze, és holnap már ne gyere dolgozni, akkor ha az volt az egyetlen munkahely és az egyetlen bevételi forrása, hát akkor nagyon kellemetlenül fogja magát érezni.
Tényleg sok mindent kipróbáltál, és hát akár az újságíró szakmán belül is nagyon sok mindennel foglalkoztál. Ott volt a Nőklapja és az El, és itt azért állnék meg egy picit, mert ugye itt vezető szerepkörben is voltál, főszerkesztő helyettesként, illetve vezető szerkesztőként
igen.
dolgoztál. Ez a vezetői szerep mennyire ment neked úgymond könnyen?
Hát a munka része az igen. Például amikor a Nőklapjánál vezető szerkesztő voltam, akkor nyilván a főszerkesztővel egyeztetni kellett, hogy mit szeretnék betenni abba a labba, de a laptervet azt én állítottam össze. Legfőjebb ő azt mondta, hogy ezt cseréljük ki, ez jó, az esetleg annyira nem jó, akkor beszélj X-el, hogy javasoljon valami mást. Tehát ez azt jelenti, hogy indultál a nulláról, volt egy üres laptükröd, és aztán akkor mondjuk 4 vagy 5 hét múlva, amikor az a te lapszámod volt, akkor megjelent a lap. Tehát a szemed előtt
született
játszódott
meg,
le ez a hihetetlen kreatív folyamat, hogy a semmiből egyszer csak ott van a lap. És tulajdonképpen a regényekkel is ez van, hogy van egy gondolat csíra, és akkor azon elkezdett törni a fejed, és aztán nem tudom, egy év múlva, másfél év múlva, akármennyi idő múlva, egyszer csak ott van a kezedben a regény. És ez valami halatlanul érdekes és halatlanul szívmelengető érzés.
A vezetői szerepkör kapcsán azért is kérdeztem ezt, mert sokan vannak úgy ezzel a helyzettel, hogyha egyszer eljutnak a vezetői székbe, akkor utána nagyon nehezen akarnak lemondani róla, vagy úgy próbálják építeni tovább a karrierjüket, miközben te párhuzamos karrierutakat jártál be, erről beszéltünk, hogy több lábon álltál. Te könnyen elengedted ezt a főszerkesztő helyettesi vagy főszerkesztői feladatkört?
Teljesen, mert én nem szeretek embereket irányítani, ahogyan azt se szeretem, ha engem irányítanak. Tehát nekem az volt a szerencsém, hogy azokban a magyar sajtónak a tényleg a meghatározó műhelyeiben, ahol én dolgoztam, azért ott többnyire értelmes felnőtt emberek dolgoztak. Tehát nagyszerű kollégák, akik tudták, hogy mi a feladatuk.
És akkor önállóan lehetett dolgozni.
Tehát lehetett bennük bízni. Uh-huh. Tehát szerintem az borzalmas lehet, hogyha az embernek vezetőként az a feladata, hogy verje a beosztottai fejét, hogy csinálják már meg ezt, meg csinálják már meg azt, mert ugye nyilvánvalóan azért ő van azon a, nem tudom, középvezetői szinten, hogy akkor ő felelős bizonyos mennyiségű munkának az elvégzéséért. Na de én mindig úgy éreztem, hogy én egyetlen egy emberért tudok felelősséget vállalni, és az én vagyok. Tehát abban én 100%-ig biztos vagyok, hogy ami az én munkám, azt én el fogom végezni. Na de hát más embereket én hogy vegyek rá arra, hogy végezzék el a munkájukat? Tehát ha olyanokkal kellett volna együtt dolgoznom, akiket folyton noszogatni kell, és nem csinálják meg időben a munkájukat, hát akkor iszonyat nagy bajba lettem volna. Hát ahogy egy régi kolléganőm mondta, és akkor én fogok beleülni az oldalba, mikor valaki nem adta le az anyagát. Nekem az volt a szerencsém, hogy én azért nagyon nagy százalékban megbízható kollégákkal dolgoztam, akik nem csak, hogy megbízhatóan, hanem megbízható minőségben végezték
igen,
el a
fontos,
feladatot.
Hiszen, pontosan. Hogyha helyette leülsz és az ő cikkét írod, akkor addig a te munkádat kivégzi el. Tehát, hogy
hát
ez
igen,
a fajta önállóság is szükséges.
Igen. Igen.
Tehát akkor ezt könnyen el tudtad engedni. A váltásokat hogyan kezeled?
Hát, hogy az ember egy idő után hozzászokik, hogy csak egy állandó dolog van az, hogy nincsen állandó dolog, hanem mindig minden változik. Hát ez így van, és kész.
Korábban azt mondtad, azért is kérdezem, mert úgy fogalmaztál, hogy ha választani kellene egy dolgot, akkor a regényírást választanád,
igen.
De még soha nem volt úgy, hogy csak egy dologgal foglalkozhattál
igen.
volna, hogy te is mondtad, és hogy valamennyi szerepedben jól kell, hogy érezd magad mindeközben, de hogy egyszerre például most hány dolog töltik ki az életedet?
Hát most is vannak nálam szerkesztendő szövegek, van nálam fordítandó szöveg. Most szeptemberben adtam le a legutóbbi regényemnek a kéziratát, és az nem olyan régen jött vissza a szerkesztőtől, illetve tördelték be, már azt én láttam, az most már nagyon hamar meg fog jelenni, de hát még azzal van teendő. Én akkor is visszakérem a kéziratot, és még egyszer elolvasom, amikor a szerkesztő látta, mondjuk ennek ez szerintem természetes, de én a korrektúrázott belíveket is mindig visszakérem, és azokat is még egyszer elolvasom.
Hát ez már szakmai
nem,
ártalom.
Nem lehet, tehát egyet nincs olyan korrektor, aki 100%-os munkát tudna végezni. Hát nyilván senki nincs, aki 100%-os munkát tudna végezni.
És hát közben még utazol is, hogyha teheted, én úgy tudom. Hogyha lecsupaszítjuk, ugye akkor az írás vagy újságírás, az írás az maradt, csak ugye lecserélted a műfaj, olyan belül változott az, hogy mivel mennyit foglalkozol, de ez egyfajta művész kiteljesedést is jelentett? Vagy jelent? Hogy többet, mást, mélyebben, vagy a saját elképzelésed szerint írhatsz?
Persze, hát az azért nagyon jó érzés, biztos mindenkinek, de én azért egy elég független valaki vagyok, mondom, hogy én se szerettem másoknak dirigálni, mert abból indulok ki, hogy én se szeretem, ha engem dirigálnak, tehát tudom, hogy mi a feladatom, és azt elvégzem, és akkor végzem a legjobban, ha békén hagynak, mert úgyis meg fogom csinálni. Tehát, hogy én egy ilyen független típusú valaki vagyok, és ilyen szempontból akkor természetesen az nekem nagyon kellemes, hogyha a saját szövegeimmel foglalkozhatunk, és hogyha azok a szövegek arról szólhatnak, amit én szeretnék. És nekem ebből a szempontból is nagyon nagy szerencsém van a Jaffa kiadónál. Sose szóltak bele, hogy én miről írok, mit akarok írni.
Milyen terjedelemben?
Igen, hát nyilván megvannak a korlátok, tehát nem lehet
észszerű,
2 millió karakteres szöveget leadni, hogy majd 5 vastag kötetbe adják ki, de hát vannak játékszabályok, ezeket az ember ismeri, és ezek abszolút betartható szabályok. És én először olyan regényeket írtam, amik így több idősíkon játszottak a jelenben is, a múltban is, elég sok regényem ilyen, illetve írtam nem fikciós szépirodalmi szöveget is, tehát például a Papagájos ablak az egy útinapló, vagy ez a legutóbbi könyvem a Saját utakon, azok tulajdonképpen női portrék, de amit én a legjobban szeretek, az a történelmi fikció. Tehát én nagyon szeretek elmerülni a múltban, és ezt teljesen el tud varázsolni.
Azért ez egy 0-24-es dolog, amin pörög talán az agyunk, hogyha egy-egy történetben így elmélyedsz, akkor azt mennyire tudod elengedni, vagy addig ez mozgat, ameddig nincs kész az a szöveg?
Na most szerintem ezt megint Zétényi Lilitől kölcsönzöm a kifejezés, az író típusú ember, de nyilván mindenfajta kreatív munka olyan, hogy hát az 0-24-ben megy, tehát az agyadat nem tudod leállítani.
Tehát ameddig nincs kész az a könyv, akkor azért addig ezen pörögsz?
Nem, én nem pörgök ezen, az agyad működik. Tehát ülsz a kádba, vagy én például remekül tudok zuhanyozás közbe gondolkodni, és akkor valami eszembe jut, de hát szerintem minden kreatív ember így működik, tehát nem mondja azt, nem néz rá az órájára, hogy hűha, lejárt a munkaidőm, akkor most én kikapcsolom az agyamat.
Persze, hát a legjobb műsorcímek is zuhanyzás közben
születnek. Pontosan, mert állítólag a víznek az energiája, tehát hogy ez egy áradó energia, hogyha egy végig zubog rajtad, ezt egyszer fordítottam egy ilyen természetgyógyászati cikket, csak onnan tudom, és az akkor a te testednek, és hát nyilván az agyadnak is az energia áramlását beindítja. Tehát ezért nehéz megmagyarázni valakinek, aki nem így végzi a munkáját, vagy nem ilyen munkát végez, hogy de te mennyit dolgozol, mikor meg szokták kérdezni, hogy ezt mennyi idő alatt írtad meg. Hát most akkor mi számít ebbe bele? Mert ha csak az, hogy leülök és elkezdem verni a billentyűket, hát az a munkának egy töredék része, hát előtte a fejedben már borzasztó sokat dolgoztál.
Nem? Én inkább úgy kérdezném, hogy mondjuk az első leütéstől a leadásig mennyi idő, amíg egy műved vagy könyved megszületik?
Hát az nem tudom, mondjuk olyan másfél év, tehát én nem írok olyan borzasztó gyorsan, illetve az is van, hogy több sztori mozog az agyamban egyszerre, meg hát közben azért a kis magánéletemet is élni kell, meg a többi munkámat is, tehát fordítanom kell, vagy szerkesztenem, vagy cikket írnom, vagy ez az amaz. Nagyon szeretek képekben gondolkozni, tehát sokkal kifejezőbb, mint a szó. És én mindig úgy képzelem el, hogy az én agyam az olyan, mint egy ilyen mozgatható reflektor. Mondjuk áll ez a reflektor egy nagy valami póznán, egy raktár udvaron, és akkor azon az udvaron mindenféle egy föl van, el van rendezve, itt ez, ott az, ott az. És akkor nyilván nem dolgoznak mindenütt egyszerre. És akkor az én agyam ezt a reflektort, fölgyújtja a reflektort, tehát mondjuk fölébredek, és akkor odafordul arra a területre, amivel aznap foglalkoznom kell. És akkor a többi része az sötétségbe borul, nem lehet ide-oda rángatni a reflektort. És akkor minden napomon én azt eltervezem, hogy aznap mivel fogok foglalkozni, mire lesz időm. És ez azért jó, mert ez megkönnyíti annak a, fogalmazunk akkor így, elviselését, hogyha olyasmit kell csinálnom, amihez olyan igazándiból nincs kedvem, vagy amihez szívesebben csinálnék valami mást. De akkor én tudom, hogy most a reflektor ide világít, de két nap múlva innen eltüntetik már ezeket a dobozokat, jön a teherautó, elviszi, stb.
Fordítás leadva.
Leadva, igen, és akkor a reflektor átfordulhat az udvarnak arra a részére, ahol olyasmi van, amivel én szívesen foglalkozom. És akkor én így szoktam, tehát ezt a zugírást, amit az elején említettem, ezt úgy lehet megoldani, vagy én úgy tudom megoldani, hogyha viszonylag erőre látom, hogy mikor lesz 2-3 napom, egy hétvégém, egy hetem, egy hónapom, attól függően mennyi időm van, amikor csak a regényemmel tudok foglalkozni.
Ezért is jó egy íróval beszélgetni, mert egy ilyen egyszerű dolgot is ilyen szép képekben tud megfogalmazni. Folytassuk innen, egy pici szünetet tartunk. Mörk Leonóra író, szerkesztő, újságíró a vendégem. Tartsatok velünk továbbra is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.